Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy szeretettel köszöntöm a vendégeket. Dr. Sükös Tamást, Sárbogárd város polgármesterét, illetőleg Sükösné Kósa Ibolyát, viccesen mondhatnám a First Lady-t, de hát természetesen még az elején nem viccelődünk, ezt a végére hagyjuk. Szóval áldás, békesség, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm, hogy nem kellett túl sokat noszogatni benneteket, hogy benne legyetek ebbe a mai beszélgetésbe. Úgyhogy már is arra kérnélek benneteket, hogy ragadjátok meg azt a mikrofont, mert egy játékkal kezdünk. Egy ilyen játékos indítást terveztem, hogy oldjuk a feszültséget. Arra gondoltam, hogy írok mindenkinek 10-10 szót, mert ugye az a beszélgetésünk címe, hogy kérdések és válaszok, úgyhogy ezzel ütjük fel ezt a mai témát. 10-10 szót írtam össze, és ráadásul még csinálunk egy olyat is, hogy a Tamásnak szóló szavakat Ibolya mond egy számot 1-től 10-ig, Ibolyának pedig majd Tamás mond 1-től 10-ig, és akkor a hozzátartozó szavakra kellene reagálni. Ez, kezdjük, Ibolya mondja 1-től 10-ig egy számot, légy szíves.
9.
Hát Tamás, a kereszt. A keresztre kéne reagálni.
Köszönöm, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én azt gondolom, hogy az ember, hála az Úristenek, otthon nem tud vendég lenni, és mi ide most már a közösség befogadó ereje, meg a Juditnak a tevékenysége nyomán azt gondolom, hogy hazajövünk. Nekem a kereszt feltétlenül azt a terhet jelenti, amit mindannyian cipelünk mindig, de ha fel tudjuk ajánlani az Úristennek saját magunkat, akkor azt gondolom, hogy mindig segít ezt a keresztet elvinni, és adott esetben, ha úgy tetszik, egy picit le is tenni, vagy megpihenni vele. Ezt egész biztosan régen is így gondoltam, csak akkor nem tudtam, hogy miért. Annak ellenére, hogy apai ágon, amennyire vissza lehet menni, annyiadik generációs reformátusok vagyunk, de édesapám van olyan fénykép, ahol László Jánossal ketten voltak konfirmandusok, mert az pont az az időszak volt, amikor annyira az államhatalom ezt nem preferálta. Apám egyszer megkérdezte a nagyanyámat, hogy mi lenne, ha nem menne el, egy irtózatosan nagy pofont kapott, és nem kérdezte meg többet. És ennek megfelelően ők így ezt vitték, de nem gyakorolták, és mindig azt gondoltam, hogy kell valami segítség, ami nem mi vagyunk, és aztán ezt úgy megtaláltuk. Ezt jelenti a kereszt.
Kérek egy számot.
7.
Hét. Aztán, hát a reggeli. Ezt írtam fel magamnak. Szerintem fontos a család életében a reggeli indulás. Ez hozzá. Mondjuk akkor legyen reggel és reggeli. Jó legyen egy ébredés és reggeli.
Én általában reggel szoktam főzni, tehát én így indítom a napot. Nincs közös reggeli, mert mindenki rohan. A Csenge 7 órakor már elmegy az iskolába. Ugye Gergő nálunk nincs otthon. Tamás meg nem reggelizik sohasem. Annyit már elértem nála az idők folyamán, igen, hogy visz magával egy banánt, és azt megeszi 10 óraira. Úgyhogy ennyi a reggel. Kettes.
Kettes. Küzdelem. Tamás, ez a szó, ezt írtam ide magamnak, kettesnek a küzdelem. Hát a kereszt után azt hiszem, hogy szép találat a küzdelem.
Igen, úgy látom, hogy teljesen sikerült elvinned ezt ilyen intellektuális baszt. Azért mindenkinek szeretném elmondani, hogy mi, nekünk van közös múltunk a Zsolttal, többször voltam ilyen sárbogárdi híradó a rádióban, meg több mindent csináltunk így közösen, de most azt nem beszéltük meg, hogy itt miről lesz szó, és mindig kell néhány ilyen mondat, ameddig eszembe jut, hogy mit akarok mondani. De,
igen, ez az időhúzás.
De a küzdelem egyébként, nyilván nekem egyfajta küzdelem, egy picit verseny is, az egész életfelfogásunk ilyen, és nyilvánvalóan ezt sem a magunk erejére bízva akarjuk megoldani. Én azt gondolom, hogy 2010-ben nagyon sokan tették fel a kérdést, Isten nyugtassa, apám foglalta ezt össze sommásan, hogy azt gondoltam, több beszéd van, fiam, amikor átálltam erre az oldalra itt a közszolgálatba. Senki nem tudja, én se tudom, hogy mi indított erre. Azt gondolom, hogy valahol az Úristen adta ezt a jelet, hogy azt, amit egyébként csinálok, azt csinálhatom emellett is, és legyen egy ilyen küzdelem, ami talán javára válik a közösségnek, ezt majd eldönti az utókor.
Számot kérünk.
Hát legyen itt is a kettes.
Kettes. A kettes a bizalom. Egy nagyon fontos szó, azt hiszem. Lehet ez nagyon sokrétű, úgyhogy rád bízom, Ibolya, hogy reagálsz rá. Tehát bizalom.
Igen. Tehát szerintem, hogyha valaki megbízik valakiben, és történik olyan dolog, ami miatt elvesződik ez a bizalom, azt meg újra lehet építeni. Nagyon nagy küzdelem és harcok árán, de újra lehet építeni. Én ezt tapasztalatból mondom. Szerintem nálunk a kölcsönbizalom az biztos, hogy megvan.
Kérünk egy számot.
Hármas.
Nem akartam, tényleg nem akarok provokatív lenni, de mivel tényleg nem beszéltünk meg semmit, ismerve téged merem feltenni ezt a kérdést, és tudom, hogy ez nagyon érteni fogod a kérdést, pontosabban a szó üzenetét, ez pedig nem más, mint a pénz. És azt hiszem, hogy majd rátérünk természetesen a városvezetői kötelességekre, feladatokra és sok mindenre, de ez a hármas tétel, a pénz. Egyébként lehet vétózni, tehát hogyha bármelyikőtök úgy érzi, hogy nem akar róla beszélni, akkor ebben a játékban a vétó joga is benne van, jó? Úgyhogy akkor a hármas a pénz.
Nyilván a pénz egy szükséges rossz, egy eszköz, de céllá sosem válhat. Azt gondolom ennyi. Legyen az egyes.
Amikor a neked szóló 10 kérdést írtam össze, akkor egyből valamiért elsőre a konyha ugrott be. Ez lehet, hogy egy ilyen rettentő ostoba, ilyen általánosítás, olyan nők, ami a konyhába, de tudjuk, erre már megkapta mindenki a fejmostást. Mégis valamiért ezt írtam le magamnak, hogy konyha.
Hát például tegnapi napomat, az egész napomat konyhában töltöttem, de ez úgy általában így van minden hétvégén, meg minden ünnep, akkor többet szoktam, akkor 2-3-at. Igen.
Tehát... És Tamás, bocsáss meg, jól főz a feleséged?
Próbáld ezt mondani,
rendkívül jól főz.
Mi mást mondhatnál?
Nem, ez a kisebbik gyerekünk többször mondta, hogy inkább valami étteremmel kellene foglalkoznunk. Aha. Nyilván nem nekem.
Szóval akkor konyha.
Igen, okay. Igen. Sütés-főzés.
Sütés-főzés. Na, akkor kérek egy számot, közben húzom, mert hogy elfelejtsem, hogy mi volt még.
Négyes.
Szerelem, Tamás. Ezt írtam ide magamnak, hogy a négyes pont a szerelem, mert hogy azért az érzések is bele kell, hogy kerüljenek. Hogy
jövőre lesz az a szám, amikor már kétszer annyit voltunk együtt, mint amennyit nem. Tehát mi 17 éves korunkban találkoztunk össze. Nekem ezt jelenti a szerelem. És azt gondolom, hogy ezt fogja jelenteni ezután is. Ötös.
Volt még. Ötös. Feladat. Itt lehet egyébként családra gondolni, lehet az ügyvédi feladatokra. Ezt írtam ide magamnak, hogy feladat. Mit hordoz nálad a szó, hogy feladat?
Hát a családban mindenképpen sok-sok feladatot hordoz, legfőképpen az összetartozást, hogy összetartsam a családot, nyilván nem egyedül, Tamás segítségével. A gondoskodást a családtagokról, néha kicsit iránymutatást, és persze a háztartás vezetését jelenti, ugyanakkor legyek jó feleség, ugyanakkor legyek jó titkárnő. Tehát ez mind-mind feladat.
Erre külön kitérünk majd, mert ez egy nagyon érdekes történet, hogy nem csak hogy házastársak, hanem munkatársak is vagytok, úgyhogy erről majd külön beszélgetünk a feladatok kérdésén túl. Kérek szépen egy számot.
Hetes.
Gyűjtő néven a sport, tehát a sport, de belehúzhatnánk a kosárlabdát, a kerékpározást és sok mindent, szóval a sport ez lett volna.
Hát ugye nem értek egyet Churchill-el a non-sport kijelentéssel. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan kell, tehát úgy, ahogy az embernek lelkileg föl kell töltődni minden nap, ugyanúgy testileg is meg kell tudni maradni. Azt gondolom, egy adott vonalon mi a sportnak egy részét is együtt csináljuk. Erre a biciklis témára, legyen ez akár teremben, akár kint, legtöbbször együtt járunk, de én megmondom őszintén, akkor érzem jól magam, hogy 2-3 elvadultabb időszakokban akár 4 alkalom belefér a héten. Ezek nem nagyon tudnak a munkarovására menni, mert én este 7-8-kor kezdődnek, és így próbáljuk, pláne most, hogy már ugye nagyobbak a kisebbik gyerekünk is, lassan 18 éves lesz, nem vagyok benne biztos, hogy azt igényli, hogy állandóan ott legyünk, de persze nyilván azt is. Így azt gondolom, hogy meg tudtuk találni a sportnak a helyét a családban, illetve a mindennapokban. nagyon nagy szükség van rá. Én ezt a következő generációknál, most már talán nem is egyel, hanem inkább kettővel utánunk levőknél, én nagyon komoly problémának élem meg azt, hogy valaki egy virtuális világban legyen, ne tudjon megállni egyenesen, és hogyha bármilyen fajta erőkifejtésre van szükség, akkor most kis túlzással újra kelljen éleszteni azonnal. Tehát én azt gondolom, hogy ebben egy komoly felelősségünk van, hogy azt mutassuk a következő generációknak, hogy kell a mozgás, kell a sport.
Mielőtt gondolkodsz a következő számon, csak úgy egy ilyen kis kiszólásként hadd említsem meg, hogy Orvos válaszol című rovatunkban, hogy a sport mennyire fontos egyébként, és a keresztény emberek életében is milyen fontos a sport. Orvos válaszol című rovatunkban a rádióban a házi orvosunk volt a vendég, és elmondta, hogy ma az általános iskolákban 10 diákból már 3-4 cukorbeteg, mozgáshiányos cukorbetegséggel küzd. Érdemes ezen elgondolkodni.
A hatos nem volt.
Hatos nem volt. Nagyon jó. Jogszabály. Ezt írtam ide magamnak. Nem tudom, ismerős a fogalom?
Igen, mondhatnám. Jogszabály. Hát elég sokat találkozunk vele a munkám során, de igyekszünk megtalálni a kiskapukat is szerintem. Ugye a jogszabályok azért vannak, hogy megkerüljük őket.
Azért vannak?
Igen, nagy részt. De persze a munkám során igyekszem arra törekedni, hogy pontosan betartjuk a jogszabályokat, és azt szerint cselekedjünk.
Úgy tetszik, hogy ilyenkor kinézel a Tamásra. Ugye? Tehát, hogy erősíts meg ebben. Jó, elhisszük, nem fogadlak tovább. Kérek egy számot.
Sokkal szabálykövetőbb nálam.
Aha. Mi legyen a következő
hatos
szám?
Hatos legyen.
Haj, Tamás, nagyon jó. Tamás, amikor a rádióba érkezik hozzám, akkor az egyik, ugye, le kell gyúrnia neki 40 kilométert, tehát ugye ez az első, hogy beér hozzám. És akkor ez egy nagyon nehéz procedúra, mert a Tamás általában nem nagyon elfoglalt, így aztán alig tudunk időpontot találni, hogy odaér, és mindig van egy csábító, csalogató mondatom, hogy lesz friss kávé. Úgyhogy akkor hát a kávé, ez lenne a hatos pont, ezt írtam ide magamnak.
Visszavettem. Egy közeli hozzátartozom, aki itt ül mellettem, azt mondta, hogy a következő születésnapomon 50 éves leszek, tehát most már egész pontosan egyrészt szedjem össze magam, menjek el ki vizsgálásra, és minden egyébre is, és akkor azt mondta az orvos, bár szerintem nem mondom, hogy tévedett, de még újra beszéljük, hogy valamelyest magas a vérnyomásom, és ezért visszavettem a kávét. Én szeretem a kávét, a kávé íze miatt, aki ismer, tudja, hogy egyébként rendkívül édesszájú vagyok, most elmentem egy rendezvényt megnyitni, és tudták, hogy nem maradok ott, és néztem, hogy mindenki ül az asztalok mellett, ahol én ülök ott, meg ott volt két tálca sütemény, mondvá, hogy te úgyis beleszel, mondtam, hogy köszönöm, de amúgy tényleg, de a kávét a kávé íze miatt szoktam inni, nagy kávéfőző is vagyok, tehát reggel én főzöm, bár az Ibolya már nem iszik így, de a kisebb gyerekünk annál inkább ilyen őrlős kávéfőzőnk van. Én még a hangját is szeretem, pedig egyébként brutális meg arra ébredni, meg nyilván nem jó, tehát valóban a nagy kávéfan vagyok, ha szabad ezt a kifejezést használni, de visszavettem most már napi kettőre.
Nem tudtam, hogy baj van a vérnyomásoddal, de
nincs
akkor...
Nincs baj egyébként
nincs, a vérnyomásom. Nincs. Kérünk egy számot.
10-es.
10-es. A 10-es a divat. Nem akarok kötekedni természetesen.
Örülök, hogy nem hozzám írtad.
Ugye, milyen jó. Mind divat szakértő. És mondom még egyszer, tehát lehet élni a vétó jogával, tehát nem kötelező reagálni rá. De úgy gondoltam, a divat az nálad talán belefér, mint egy tétel.
Hát a divat az divat.
A divat az divat.
De igazából nem nagyon érdekel, tehát van egy stílusom, azt szerint öltözködöm, ennyi.
Ennyi.
Tehát ami hasznos és szép, azt igyekszem hasznosítani, de nem vagyok egy divat bolond, úgymond.
Jó.
10-es legyen, jó?
A 10-es, azt hiszem, hogy polgármester esetében ez megint csak egy kötekedő kérdés lesz, de hát azért igyekszünk kiugrasztani a nyulat a bokorból. A 10-es pont a hatalom. A mai világban aztán, hogy nyilván reagálj rá, addig gondolkodhatsz ezen. Én azt látom, hogy meg is fogalmazzuk nagyon sokszor, a pénz, hatalom, ugye? Tehát, hogy ez a kettő vált, látjuk a háborúk okán, látjuk sok-sok minden tekintetben. Szóval 10-es pont a hatalom.
2010-ben mondtam azt a képviselőknek először zárt körben, a sajátjaimnak, akik hajlandóak voltak meghallgatni, hogy akit megválasztottak, azt gondolja, hogy bármilyen fajta hatalmat kapott, az inkább szedje össze a cuccát, az menjen haza. Helyben egyébként is én azt gondolom, hogy ez egyfajta közszolgálat. hát aki azt gondolja, hogy a pénzért csináljuk, annak szeretnék szólni, hogy szerintem nem, de egészen biztos, hogy ez nem, én nekem a hatalom az azon kívül, hogy olyan idegen és távoli, mindenképpen ha a mai történelmi helyzetbe akarom elhelyezni, akkor ez a kormányzati szinten jelenik meg először, és sehol máshol. Ez az a háttérhatalom, amire te is utaltál, az jelen van, az azt gondolom talán jelen van már így a települések életében is, de itt mi kínosan figyelünk arra, én azt gondolom alpolgármester úrra biztosan, hogy itt ilyesminek még csak a látszata sem merüljön föl, és nincs is, azt szoktam mondani, hogy itt vagyunk a végeken, itt nem akar senki ilyen háttérhatalomból irányítani, úgyhogy ilyen szempontból szerencsések vagyunk, és talán ez az egy fél mondat, ami a lényeg, hogy én tudom, a hatalom, mint kifejezés, az mindenképpen egy távoli, hideg, sötét valami. Négyes, azt hiszem.
A négyes Ibolya, a hit, ezt írtam ide magamnak, a hit kérdése, hát hiszen mégiscsak egy keresztény gyülekezetben ülünk, úgyhogy a hit kérdését nem tudjuk megkerülni sem. Nem is akarjuk, persze.
Hát itt nagyon örülök annak, hogy ebben a gyülekezetben lehetek, és hogy ilyen mélyre jutottam a hit kérdésében a Judit segítségével. Minden csütörtökön vannak asztony alkalmaink, úgymond egy asztonykör van, ahol nagyon jó beszélgetéseket folytatunk az asszonytársakkal elmélyülten, és ez is segít elmélyíteni a hitemet. Én nem tudnám már elképzelni az életemet anélkül, hogy ne higgyek Istenben. Tehát én megérkeztem, csak ezt tudom mondani. Legyen a 8-as.
Tamás, a 8-as azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb életünk alapjai közé tartozó tétel a család. A család, ami hát...
Igen, azt gondolom, hogy mi mind a ketten úgy vagyunk, vagy mi hálát adunk a családunkért, a családtagjainkért. Sajnos egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy a jelen pillanatban már élő családtagjainkért, mert ugye 4 nagyszülőből 5 éven belül 3 elment. Nyilván ez egy ilyen szempontból, ez azonnal eszembe jut, amikor a családra gondolok, de mi együtt vagyunk egy rendszer a két gyerekkel, most már csak ugye mi ketten, meg édesanyám, így ez a közvetlen család, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére én hiszek abban, hogy a család, mint alapvető modell továbbiakban is működik.
Hiszünk mindannyian nagy reménység szerint. Még van, azt mondja, 8, 9 és 3, amiből lehet választani.
Akkor a 3-as.
A 3-as. A 3-as az utazás. Elképzelésem nincs, hogy ezt miért írtam ide, de nem én vezettem a tollamat szerintem, úgyhogy ide írtam magamnak.
Igen,
az utazást.
Igen, valószínűleg azért, mert nagyon szeretek utazni.
Tényleg?
És lehet, hogy,
jaj,
hogy
de
ezt így titkon tudtad. Nagyon szeretem az új dolgokat megnézni, felfedezni, úgyhogy... Nem, gyakorlatilag ez a legfőbb hobbim.
Aha,
az utazás.
Ezt úgy írtam ide magamnak, hogy így félve, hogy belefér, de akkor ezek szerint nincsenek véletlenek.
Igen,
nincsenek,
igen.
Nincsenek. Ahogy dr. Bakonyi István mondta, aki írta a könyvet, amit te is ismersz, hogy a véletlen Isten inkognitóban, ezt szokta mondani, úgyhogy akkor véletlenek nincsenek. Na, akkor egy számot még kérünk.
8-as volt már, nem?
8-as volt, igen. Maradt egy 1-es, egy 5-ös.
Akkor legyen egy 1-es.
1-es? Jó. A hivatal. Ezt írtam. Ez volt az első, amit leírtam magamnak, Tamás, hogy hivatal. Száraz, tényszerű, unalmas vagy izgalmas? Figyelünk.
A hivatal... Nekem a hivatal az viszont a polgármesteri hivatalt jelenti, ahova... Én úgy érkeztem meg, mint ahogyan most is számon tartanak, hogy én a magánszektor terméke vagyok. Nem nagyon ismerem a munkaidő fogalmát, főleg a végét, és számos egyéb dolgot, amit ott, aki ott szocializálódott, nem tudja elképzelni, de emberek dolgoznak ott is, és komoly sorsok vannak mögötte. Tehát én azon, nekem most már a hivatal az egy barátságos közeg, ahol az emberi kapcsolatokat kell tudni építeni, illetve az embereknek kell tudni segíteni, hogy meg tudják valósítani önmagukat. Ezt én könnyen megtehetem, mert a hivatali rendszeren kívül vagyok. Addig szerkezgették a jogszabályt, ameddig a polgármester az csak úgy ott van. És így bárkivel nyugodtan tudok beszélgetni, mert nem gondolja azt, hogy én vagyok a főnöke, meg én se gondolom azt.
Kettő darab kérdés vagy szó van még felírva ide nekem. Van egy plusz egy, illetve ide írtam még 8-asnak, és akkor ezt most hadd válasszam én, jó? Ez a kényelem kérdése. Ezt írtam ide 8-asnak, és lesz meg egy plusz egy majd, amit szeretnék megkérdezni, de akkor legyen akkor a kényelem. Ibolya.
Húha, kényelem.
Lehet vétózni.
Nem tartom magam egy kényelmes embernek. Főképpen arra törekszem, hogy másnak a kényelme meg legyen. De hogy az én kényelmem, az nem annyira fontos, mint mondjuk a családomé, vagy a Tamásé. Tehát ennyi.
Jó, tehát
én nem tartom fontosnak ezt a szót, hogy kényelem.
De azért megvan.
Megvan, nyilván. Lehet, hogy csak már részesen veszem, mert annyira kényelmes, és benne vagyok.
Aha. Tamás, esetedben is egy szó van még, meg majd még egy ráadás. Az álom. Ezt írtam még ide magamnak, hogy álom. Ez az ötös pont, vagy az ötös szó.
Igazából úgy azt gondolom, hogy nekem az álom az inkább egy elképzelés, tehát klasszikusan nem szoktam álmodni, tehát rohamszerűen és mélyen alszom, úgy olvastam utána, és ezért ilyenek nem maradnak meg, hanem inkább néhány éber álma van az embernek, de azok meg nem tartanak sokáig. Ez nekem abszolút teljesen azzal kötődik össze, hogy szeretném azt látni, hogy a gyerekeim nyugodtan és jó körülmények között elérnek oda, ahova akarnak. Tehát, hogy az lesz belőlük, most hallottam egy ilyen példát, hogy ne legyen mindenki atomfizikus, lássunk vidám asztalosokat, vagy bármit. Tehát, hogy legyen, mindenki találja meg azt, amit kell, és nekem az az álmom, hogy ezt úgy, ahogy sajnos mondjuk szegény édesapám nem érhette meg az én gyerekeim vonatkozásában, tehát az unokáinál, én szeretném, ha még talán az unokáimnál is megérhetném azt, hogy ők egy jó ötlettől vezérelve eljutnak oda, ahova akarnak. Nekem ez az álom.
Ibolya, neked van még egy szó, amit felírtam, de úgy látszik, mivel nem mi keverjük ezeket a kártyákat, hanem az Úristen, az utolsó szó és a plusz egy, ez összefügg, a társ lett volna az utolsó szó, viszont a plusz egynek az van ideírva nekem, hogy Tamás. Úgyhogy hát akkor a plusz egy, hogy Tamásnak legyen ideje felkészülni, neked a Tamás, neked pedig meglepetésszerűen Ibolya lesz a utolsó szó. Úgyhogy akkor Ibolya, hát a Tamásra
mit
kéne.
Nekem reagálni. Tamás mindent. Tehát a gyakorlatilag a létem felét. Tehát nélküle elképzelhetetlen az életem. Tehát ő a támogatóm, a segítőm, a legjobb barátom, tehát minden.
Tamás, volt időt felkészülni, lehet vétózni, de Ibolya.
Nem akarok vétózni, gyakorlatilag szó szerint ugyanezt tudnám elmondani. Nyilván mi már szerintem összecsiszolódtunk annyira, hogy már csak együttműködünk.
Ez lett volna a játék, amivel elindítottuk a beszélgetést, és majdnem fél óra el is telt vele, úgyhogy a következő fél órában megyünk tovább. Választottunk, pontosabban kaptam egy igét, amikor szerkesztettem ezt a szórólapot, amit veled és ugye meg Judittal is egyeztettünk, és az a címe, hogy viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, melynek őriző tett titeket, ugye az apostolok cselekedeteiben olvassuk, és amikor ez az ige így elém került, mikor szerkesztettem, azt gondoltam, hogy azért ez egy egészen jó ige lesz erre a beszélgetésre, hiszen azt hiszem, hogy a polgármester, a városvezetője, ahogy te is említetted, a közszolga, hiszen ugye nem hatalomból, hanem szolgaságból teszed mindezt, szóval mégiscsak vezeti a nyájat, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez az ige, ez nekem nagyon-nagyon megtetszett, amikor ezt a szórólapot készítettem, úgyhogy bele is kezdenék abba, amire talán sokan kíváncsiak, de aztán lehet, hogy tévedek, hogy lesz valakiből polgármester. Én nem tudom, hogy te hogy lettél polgármester, de azt viszont szeretném elmondani a kedves testvéreknek, hogy számomra Sárbogárd mellett három tényező volt, ami miatt ide voksoltam. Az egyik, hogy Isten ide vezetett. Aztán a családom, az új családom, ahová bekerülhettem, ami nagyon-nagyon fontos az életemben, Agyagási István lelkipásztor, aki az igét elültette a szívemben, és Sükös Tamás polgármester, akivel az első találkozásunk alkalmával is már egy nagyon jót beszélgettünk. Szóval, hogy lesz valakiből polgármester?
ezt is a fölvezetést köszönöm, azért ez egy impozáns sorba tudtam bekerülni, ezt teljesen komolyan mondom, már csak azért téged is nagyon tisztelek, a családodat is, a Gyagási nagy tiszteletű urat is, ahogy visszataláltam, vagy ide találtam, abban neki egészen komoly szerepe volt, ő tartotta a gimnáziumban akkora a hittanórát, és én beültem valamiért, nyilván az Úristen indított erre, mert egyébként ahogy nagyjából se az életmódomból, se a napirendemből nem következett volna, még csak az se, hogy nagyon ráértem akkor, de így kellett, hogy legyen, úgyhogy emiatt ez is nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ami a vállalkozást is együtt kezdtük az Ibolyával valahányba, olyan 99-2000-ben, igen, és talán lehet azt mondani, hogy jól ment, vagy hogy ment. Én csak ezek közül a jogi dolgokhoz értek, tehát azt szoktam mindenkinek mondani, hogy most a Péterre nézek, hogy ne mondja senki, hogy faragja a kasztalt, mert biztos, hogy nem áll meg rajta a vizes pohár, de hogy mindenki tényleg találja meg, amiben jó, ehhez értettünk, és akkor nem tudom pontosan, hogy jött a gondolat. Csak annyit tudnék mondani, hogy amikor megválasztottak, akkor az ellenzéki képviselők azt mondták, hogy amikor nem volt ott senki, hogy mondjam meg, hogy mit keresek itt, mert az ő számukra világos, hogy nem a pénzért jöttem, akkor meg minek. Akkor ugye elgondolkodtam, hogy ha így van egy település vezetése, hogy vagy a pénzért, vagy akkor meg minek, akkor valóban változásra van szükség, amit nem biztos, hogy én hozok valamennyire, de szükséges lesz ez. És akkor 2010-ben volt egy ilyen gondolat, hogy meg tudjuk szervezni azt, hogy működjön a vállalkozás is, és mellette talán lehetne ezt meg lehetne úgy közelíteni egy települést, hogy az ember azt érezze egy picit sajátjának. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy a helyi közszolgálatban kell nagyon erős kötődés a településhez, meg kell az, hogy az embernek célja legyen azzal a településsel, ahol lakik, és legyen egy élő kapcsolata. Nyilván elsősorban az Úristennel, másodsorban pedig az itt lakó emberekkel, mert különben az egész nem lesz működő, hanem elidegenedik, mintha hatalom lenne. Így indultunk ennek neki. Egy korábbi polgármester, a Varga Laci bácsi azt mondta, aki régi tanárom és színjátszós vezetőm volt, hogy nem baj, öcsém, próbáld meg, nem választanak meg semminek, de hát tulajdonképpen kibírod, mert még fiatal vagy. És hát így ezt így egy lakossági fórum előtt kiszálltam az autóból, és ez így jött, mondom, hát jó van. Azért nem feltétlenül vagyok az, aki az ajtóból visszafordul, és leül valahova sírni vagy rajzolni a sarokba. És azt gondoltam, hogy hát ha ez így néz ki kívülről, akkor már csak azért is meg kell tudni mutatni, hogy ezt lehet jobban csinálni. Aztán meg ez szokott lenni közöttünk a konfliktus még az elején, hogy ez a minek ez neked, miért jó ez nekünk. El voltunk mi magunkban, nem voltunk a kirakatban, nem voltunk semmilyen hír, meg semmi. De aztán úgy megszoktuk, és akkor egy picit úgy itt ragadtam, nyilván azért, mert a helyi közösség bizalmat szavazott, mert ez ugye anélkül nem megy. Most határozottan úgy éreztem ezelőtt, a ciklus előtt, hogy ezt azért kellene folytatni, mert annyi minden van félbe, hogy nem biztos, hogy én tudom a legjobban megcsinálni, de az egészen biztos, hogy én emlékszem arra, hogy mit killódtunk, hogy valami elinduljon. És hogyha ezeket úgy befejezzük, akkor utána meg jöjjön, aki ezt az egészet jobban csinálja, ha jön, és akkor legyünk. Én akkor is azt gondolom, hogy sárbogárdiak leszünk ugyanúgy, és megéljük ugyanúgy ezt a dolgot.
Tamás, nem tudunk elmenni a kérdés mellett, ugye ez egy alaptétel ebben a mai beszélgetésben, hogy a keresztény ember hogy éli meg ezt a feladatot. Hát hiszen ugye azért most mondjuk én olyan őszintén, és nyilván te sokkal, de sokkal többet tudsz még annál is, amit mi csak sejtünk, hogy mondjuk hogy működik egy városigazgatás, de nem feltétlen hiszem, hogy mondjuk a Biblia mentén az igére építve épül a város, történnek politikai döntések és egyáltalán. Szóval mennyire nehéz megállni keresztény emberként? Mennyire tudod egyáltalán érvényesíteni a keresztény logikát, a keresztény érzéseket, a hitet mondjuk városvezetőként?
A mindennapokban egészen jól, miután elég sokszor találkozunk, szerintem az alpolgármester kolléga is, meg én is. Azért szoktam mindig őt kiemelni, mert ő az, akinek élő hite van a többiek közül is van, aki jár templomba, hogy ezt ma délelőtt is hallhattuk, hogy azért az nyilván nem föltétlenül a hit, de mi ketten vagyunk, akik azt gondolom, hogy ezt, hogy úgy mondjam, nem jó szó ezerre, de nem jut most jobb rá eszembe, komolyan gondoljuk. És ezekkel az elesett emberek segélyezése, segítése, munkához juttatása, azt gondolom, hogy az egy olyan fajta szolgálat, amit sokkal könnyebben lehet jól megélni a szó jó értelmében, úgy, ahogy az itt a széken ülő elődünk, a Béla is elmondta, ott a Béla mondatait ugyanígy meg tudtam élni mindennapi szinten, mert ezt mi is csináljuk, csak egy picit kisebb volumenben, annyival kevesebben is vagyunk rá. Tehát ott azt gondolom, hogy ott jól látható az, hogy hogyan viszonyul ehhez egy hívő ember. Azokban a döntésekben, amiben adott esetben összefeszülünk a kormányzattal, ott csak az marad, hogy egyedül el tudok azon gondolkodni, amire az Úristen megtanított, hogy hogyan legyek türelmes, hogyan fogadjak el helyzeteket, ugyanakkor azt is tudjam, hogy nem az az Úristennek tetsző, aki üldögel a sarokba és sírdogál, hanem aki kiáll az igazáért. Tehát ezt inkább így tudnám megközelíteni, meg egy fél mondatot engedj meg, hogy amikor én sokszor szoktam azt mondani, most már olyan sokszor, de számos alkalommal előfordult az, hogy azt mondtam, hogy ez az Úristen segítségével ide vagy oda jutottunk, van egy olyan képviselő is, aki azt mondta, hogy én ezt nem mondjam, mert őt zavarja. Mondtam, hogy az sajnos a te szegénységed, hogyha ez téged zavar. Én nyilván fogom ezt mondani, így gondolom.
Én emlékszem az első rádiós beszélgetésünkre, ahol én magam lepődtem meg a legjobb, amikor áldás békességgel köszöntél egyenes adásban. Tehát azért azt mondjuk, tisztázzuk le, hogy az nem túl egyértelmű, mikor a rádióban megérkezik valaki és áldás békességet köszön, mondjuk leszámítva a Hitépítő magazin műsorunkat, és nagyon jól esett, és ez is egy fontos dolog volt. Tamás, volt már olyan alkalom, hogy polgármesteri munkád, feladatod kénytelen voltál egy imádságban oda tenni, mondjuk hivatali időben, ott ültem a széken, uram, ezt most hogy oldjam meg? Tehát volt már olyan, hogy egy imádságba oda kellett borulnod, és el kellett kérni?
Rendszeresen van ilyen, azt gondolom. Rendszeresen van, amikor elérem a saját korlátaimat, tehát úgy gondolom, hogy ez a helyzet, ez nehezen kezelhető, olyankor nyilván ez segít. Megmondom őszintén, hogy ezt nem annyira a hivatali időben szoktam, mert egyszerűen az elcsendesedésre, vagy a szószoros, vagy akár átvitt értelmében vett elvonulásra az a polgármesteri hivatal, ahol az én ajtóm gyakorlatilag, ha nem zavar valakit a hangom az előtérbe, akkor mindig nyitva van. Tehát ott ennek megfelelően ott mindig van is valaki, még rajtam kívül, vagy valakik. Ott jóval nehezebb ez a dolog, ezt inkább a szó klasszikus elcsendesedésével szoktam este. Könnyebb nekem.
Na, forduljunk a First Lady felé akkor egy kicsikén, és akkor Tamás tett egy fél mondatos utalást arra, hogy azért fölmerültek itt a kérdések, hogy kell-e ez nekünk, meg hogy fogalmaztál, hogy kell-e nekünk előtérbe kerülni, vagy
hát
hogy...
Szoros értelmében a kirakadban.
A kirakadban. Hogy élted meg, amikor kiderült, hogy akkor a Tamást megválasztják, és akkor mindennek ellenére is megválasztanak. Tehát, hogy, és a B verzió, vagy a másik fele a kérdésnek, hogy tudsz együtt élni ezzel a dologgal? Tehát, hogy kisimult-e már benned, vagy ez van egy ilyen állandó feszültség esetleg ebből, és ha igen, akkor ezt hogy oldjátok meg?
Hát az elején voltak nehézségek, mert eléggé felvettem ezeket a külső jelzéseket, amik mondjuk nem voltak igazak, de jöttek visszafele. De mondhatnám...
Bocsánat, már ilyen kritikákra, Tamást érintő kritikákra?
Igen, vagy olyan pletykák, amiknek semmi alapja nem volt, csak úgy jöttek, és akkor így szembe jött velem, és mondom, ezt hogy találhatja ki egy ember? És tehát ezeket az elején nagyon nehezen viseltem, de aztán én úgy gondolom, hogy most már egész jól megszoktuk. Most is vannak néha ilyen dolgok, de ez már nem jellemző annyira. Én úgy gondolom, szerintem nem adunk támadási felületet semmilyen féle téren.
Egyébként ezen dolgozni kell? Tehát most, hogy ne adjatok? Tényleg? Sokat. Tehát, hogy igen. Ezen sokat. Dolgozni kell a városvezetőnek, meg a feleségének, hogy ne adjatok támadási felületet?
Hát az első igen. Körök, ha igazak lettek volna, akkor valahol most végrehajtandó szabadságvesztésemet tölteném, szerintem fegyházfokozatba. Tehát
persze. Na, hát sok minden kiderül azért, hál' Istennek ebben a beszélgetésben. Ha már említetted itt ezeket a jogi kifejezéseket, hogy milyen letöltendő meg ezeket, tehát akkor menjünk az ügyvédi pálya irányába egy picit, jó? Az elején utaltunk rá, szerintem mindenki számára világos volt, hogy ezt a kérdést úgyse tudjuk kikerülni. Tamással egyébként, amikor egyeztettünk, akkor azt mondtam neki, hogy hát együtt vagytok, ha akarod, hanem munkatársként is meg. És azt mondta, hogy hát igen, ha akarom, ha nem. Szóval házastársként és munkatársként mennyire könnyű összehangolni az életeteket? Mert mondjuk házastársként ugye beáll az ember egyfajta rendszerre, de nektek munkatársként is együtt kell dolgozni, illetve nem tudom, hogy bocsánatot kérek tájékozatlanul, de hogy Tamás, te aktívan nem tudsz ügyvédként dolgozni. Ez hogy megy ez pontosan? Tehát városvezetőként nem dolgozhatsz ügyvédként, ugye?
Legtávolabb álljon tőlem, hogy mondjuk az aktuális hatalmat akár csak behozzam ebbe, vagy kritizáljam, de azt azért mindig meg szoktam említeni, hogy az országgyűlési képviselők lehetnek párhuzamosan ügyvédek, meg bármik. A 10 000 fölötti település vezetője az nem lehet más, csak polgármester, kivétel Győr, mert ugye az ottani most megválasztott polgármester kolléga miatt lehet mellette orvos. Tehát igazából valóban nem jegyezhetek ellen, tehát nem csátjuk, de aki tudja, tehát tényleg én azt gondolom, hogy most itt vagyok, ez a feladatom, ezt bízta rám az Úristen meg a választók, csinálom, de ez nem biztos, hogy mindig így lesz, sőt, mi nem akartuk abba hagyni a szakmát, legalábbis én egy pillanatra sem, folyamatosan úgy vagyunk, úgy van összeállítva a rendje az ügyvédi irodának, hogy nagyon sok háttérművelet van, amit megcsinálhatok, és meg is tudok csinálni délután, éjjel, hajnalban, amikor, és ezek a dolgok, ezek működnek. Én azt gondolom, hogy a mi részünkről, mivel mi a vállalkozást együtt kezdtük el építeni, ezért ez úgy alakult, hogy ez mindig benne van, tehát a régebben, nem is tudom, ki volt nálunk ebédelni, és még itthon volt az idősebbik gyerekünk is, és azt mondta, hogy az, hogy nagyon élvezem, amikor így beszélgettek, semmit nem értek belőle, és nem nyelvi nehézségek voltak, hanem mindenkinek, hogy ennek az ügyfélnek a tulajdoninapja itt van, és akkor amikor ebéd közben azért elővesz egy tulajdoninapot a táskájában, gyorsan megnézem, írok rá valamit. Tehát, hogy ennek is meg tud lenni ez a diszkrét bája, kívülről ez kicsit olyan, hát inkább ilyen zavarodottnak tűnhet, lehet, hogy az is, de én azt gondolom, hogy ez is ettől működik.
Hát ügyvédek egymással való beszélgetésén már csak az orvosi zárójelentés a félelmetesebb. Nem mikor megkapjuk, semmi bajunk nincs, lehet, de annyi olyan szavak vannak rajta, hogy hajaj. Na, szóval akkor Ibolya, akkor most ezek szerint te vezeted az ügyvédi irodát, ugye? Tehát, hogyha én jól tudom.
Igen, erős felügyelet alatt.
Erős felügyelet alatt, igen, ez fontos. Mennyire nehéz úgy vezetni az irodát, és mennyire nehéz úgy a mindennapokat szervezni, hogy bár kiváló ügyvédtársat lehetne, de hát akkor ezek szerint kiderült, hogy 10 000 fő fölötti település polgármestere nem nagyon szólhat bele az irodában. Szóval, hogy honnan merítesz?
Nálunk mindig is úgy működött, hogy a családi dolgok azok a családi életbe tartoztak, tehát hogyha dolgoztunk, akkor a kettőt nem kevertük egy össze. Mondjuk ez nagyon nehéz szerintem, de egy idő után ebben úgy belejöttünk egész jól, és hogy az ügyvédi irodában tényleg csak a munka van, ott arról beszélünk, ha hazamegyünk, akkor meg nyilván a családi dolgokról. Mondjuk már otthon azért nem biztos, hogy így van, mert amint a Tamás is mondta az előbb, haza szoktunk vinni dolgokat megbeszélni. Napjában rengeteget beszélünk telefonon, egyeztetünk. Hát igen, van amikor, tehát ha kell, akkor szombaton dolgozunk, ha kell, akkor este 6 után dolgozunk. Tehát ez az áldozat az, amit be kell vállalni azért, hogy ez működjön.
Az előbb Tamásnak feszítettem a kérdést, hogy keresztény emberként hogy tudja megélni a város vezetésének a problémakörét. Ügyvédként hogy tud jelen lenni ez a kérdés? Hiszen azt hiszem, hogyha ha mondjuk vizsgáljuk az ügyvédi eseteket, vizsgálunk egy-egy feladatot, tehát sok mindent, nem tudom én. Szóval azért felteszem, vanok imádkozni, meg segítséget kérni egy-egy nap után, nap alatt, nap közben.
Én beszéltek róla egy picit.
De nyugodtan, nyugodtan.
Csak azért, mert tehát amikor, és hozzá kell tenni, hogy a mi irodánk nem foglalkozik büntetőügyekkel, tehát mi nagyon udvariasan, de határozottan az ilyen irányú megkereséseket, azokat elutasítjuk, tehát nem a Makkos bíró úr szokta mondani, hogy a bíróságon mindenki hazudik, és a bírónak az a dolga, hogy a legtöbbről észrevegye, tehát ő se gondolta, hogy azért is hoztam őt példának, mert ő is a kereszténység mellett éli meg a bíráskodást. Ugyanakkor én meg azt mondtam a kollégáimnak, az ügyvéd kolléganőnek is, meg az Ibolyának is, hogy nem hiszem, hogy mi föl vagyunk ruházva annyi eszközzel, hogy mi ezt el tudjuk hordozni, hogy most ki hazudott, és ha adott esetben, ha ez egy ember életén, vagy egy vagyonbiztonságán múlik, akkor legyen ez a kereszt a bírói, a feladat pedig a végén ugye a teremtője nyilván, tehát mi ezt azért innen elhoztuk, mi inkább polgári ügyekkel foglalkozunk, ahol a felek azért egyenlők vagy egyenlőnek tűnők, tehát azt azért könnyebb megélni, én azt gondolom, tehát azt szoktam mondani, hogy amivel mi foglalkozunk, az csak gazdaság vagy pénz, az hogyha elveszik, akkor majd lesz másik, mert dolgozunk.
Ilyen társad van. Köszönjük szépen. Igen, a kérdés az lett volna egyébként, tehát nagyon leegyszerűsítve, hogy mennyire szükséges imádságban oda tenni egy-egy munkanapot, és akkor viszont megkaptunk minden típusú választ erre. Na, hát ennek a mai beszélgetésnek a végén nem mehetünk el a kapcsolatotok mellett még egy kicsikét bővebben. Engem nagyon érdekelne, hogy találkoztatok ti egymással, beszélgethetünk-e arról, hiszen azért célja ezeknek a beszélgetéseknek, hogy akiket meghívunk, őket még jobban megismerjük majd ebben a beszélgetésben. A múlt hónapban, vagy egy hónappal ezelőtt Turbucz Béla volt a vendégünk, ugye a Fejvári Krízis Központ utcai szolgálatának vezetője. Nagyon sok mindent megtudtunk róla. Úgyhogy így a végén hadd kérdezzelek benneteket, hogy a ti kapcsolatotok az hogy kezdődött? Tehát nem tudom, volt egy peres ügy, és akkor összeakadtatok, vagy hogy történt ez? Ibolya, igen,
hát
kezdte.
Akkor még szerintem nem igazán tudtuk azt, hogy mit kezdjünk magunkkal. 17 évesek voltunk, tehát amint a Tamás is a legelején, igen, akkor még ilyen céljaink nem voltak. Kamaszok voltunk, fiatalok voltunk, szerettünk bulizni, és Tamás ide járt ugye Petőfi Sándor gimnáziumba, én Veszprémbe jártam vegyipari szak középiskolába, és ugye én eredetileg Mezőszilasonról származom, ott laktam. Nekem általános iskolás osztálytársaim voltak, akik Sárbogádra jöttek a gimnáziumba, akik lettek a Tamásnak az osztálytársai, és volt egy baráti társaságunk, akik időnként összejöttek megünnepelni születésnap, névnapot, és egy ilyen ünneplésre hívták magukkal az osztálytársak Tamás Szilasra, és akkor ott találkoztunk először.
Tamás, ezt jóvá hagyod?
Ezt nem kell jóvá. Az egyetlen szomorú apropója, hogy aki 98-ban aki hívott bennünket, ez a közös barátunk, aki a Kabocs volt, tragikus hirtelenséggel 98-ban elhunyt, de valóban így alakult, így kezdődött, és akkor utána azért az hamar kiderült, hogy van valami olyan fölsőbb szándék, ami egy irányba terelt bennünket, mert azért itt a... Én előbb jártam egyetemre, mint Ibolya, ő később végezte a... Bármi is a neve a szaknak, mindig elfelejtem a jogi karon. Akkor már mindkét gyermekünk megvolt, tehát az adott esetben volt ott 9 olyan fél év, amikor azért 8, mert a 9-ben már együtt laktunk, 8 olyan fél év, amikor azért elég messze voltunk egymástól, de működött ez a dolog akkor is, utána pedig már mindent úgy építettünk föl, hogy amikor ügyvédjelöltként dolgoztam, akkor ott volt egy másik cég, az Ibolya ott dolgozott annál a cégnél, tehát együtt jártunk el Fehérvárra dolgozni, utána is ez a dolog, ez már így alakult és teljesen rá tudott épülni. A múltkor egy baráti társaságban voltunk, ahol az egyik barátunk testvére, ő elvesztette a férjét, de nem ez volt a lényeg, csak hogy beszélgettünk valamiről, és az a baj, hogy néha így előjön belőlem a szakma, mert a, nem tudom, mit mondtak a házasságokra, és mondtam, hogy a magyar első házasságok 52%-a végződik válással, és a második sem büszkélkedett sajnos jobb statisztikával, ezt hiszem 2020-as adat, és akkor azt mondta ez a hölgy, hogy mondod ezt te, hogy itt ültök négyen, és mind a két páros egy középiskolai kapcsolatból lett, és ők is nagyjából, ugye hát mondom, azt gondolom, hogy még sokak mellett, de talán az Úristen segítségével mi vagyunk az üdítő kivételek ilyen szempontból.
Mennyire működik a keresztény hitetek a házasságotokban? Azért kérdezem ilyen kötekedő jelleggel, mert nyilván azt a választ várjuk, hogy nagyon és tényleg teljesen jól, de én azt hiszem, hogy őszintén beszélgetünk, és engem nem is biztos, hogy most az érdekelne ez a hurrá optimizmus, hogy jaj, de jó, meg mindig működik, bár tudjuk jól, hogy jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, de mégiscsak arról kérdeznek benneteket, hogy amikor vannak, mert vannak, hát ezt gondolom kimondhatjuk, hogy azért vannak egy házasságon belül nehéz pillanatok, viták, egyetnemértések. Tudtok kapaszkodni a hitetekbe a kapcsolatotokon belül, tehát a házassági történeten belül is? Tehát működik a keresztény logika, hogy ilyen bután fogalmazza?
Működik persze, talán én arra utaltam is, hogy én azt gondolom, ez attól jó, hogy működik, hogy nem az, hogy reggel fölkelek és elmondom magamnak, hogy én hívő vagyok, hanem hogy tudom, hogy mindig ott van az Úristen, akihez fordulhatok, és tudom, hogy azt, hogy én ebbe a közösségbe ide találtam, ha úgy tetszik, vissza, mert ugye a szomszédba laktam közel 20 évet, az nagyon sokat javított rajtam, ha más nem a türelem terén, és az egészen biztos, hogy ezt megéljük a mindennapokban is. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb volt velem régen együtt élni.
Indulatos voltál?
Nem, türelmetlen voltam, és az baj. Nem kellett, hogy indulatos legyek, hanem türelmetlen voltam a szó minden értelmében.
Hát szerintem meg kellett tanulnunk bizonyos alapszabályokat, amiket előtérbe kellett helyezni, úgy, mint tisztelet, alázat, türelem, és ezeket a mindennapi életbe belevinni. És ez csak úgy lehetséges szerintem, meg úgy történhetett meg, hogy ebbe a gyülekezetbe jártunk, és évek folyamán.
Nagyon fontos, és az jut eszembe az a gondolat, amikor az esküvőnkön Somogyi László nagy tiszteletű úr mondott köszöntőt is, és hozta a kötelék kérdését, ugye kettes kötelék, hármas kötelék. És megmondom őszintén, hogy én ezt próbálom mindig mindenkinek továbbadni, hogy lehet erős az a kettes kötelék, de a hármas kötelék még erősebb. És egy csomó embernek így elmondom, és nem értik, hogy mi az a hármas kötelék. És oda teszem, hogy igen, a hármas kötelék az Úristen. Úgyhogy erre vettem volna kíváncsi, hogy ott van-e az a harmadik kötelék, hogy érzékelitek-e a harmadik kötelet az Úristen, ami megtart is, és megerősít mindent, még akkor is, ha vannak néha érdekes helyzetek egy-egy házasságban. Nekünk is, meg szerintem mindannyiunknak sokszor szüksége van arra a harmadik kötelékre. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy egyáltalán tudtunk beszélgetni, de leginkább azt, hogy ilyen őszintén tudtunk beszélgetni. Tehát ez nem mindig egyszerű. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. És akkor a plusz egy kérdésem hadd legyen a végére, hogy mi a következő kihívás, ami előtt álltok? Van-e olyan kihívás, amiről tudtok, és ezt meg kell ugrani, és ott van ez a nagy, most ne az energiaválságról beszélgessünk, hanem hogy van-e olyan kihívás, amiben akár az Úristen segítségét is bele lehet hívni, és amivel kapcsolatban akár imádságban gondolhatunk rátok?
Hát szerintem van. Most elmondom őszintén, mi még tehát nem házasodtunk össze is templomban, tehát nálunk még ez nagyon hiányzik az életünkből, és most szerintem ez nagyon hamar be fog következni, hogy végre Isten áldását kérhetjük a házasságunkra. Nekem ez nagyon fontos, és bízom benne, hogy ez nem csak nekem fontos, és azért történik meg, hanem a Tamásnak is. És ez nagyon nagy kihívás, mert nem igazán tudjuk ezt a dolgot hogy kezelni, hogy álljunk neki ehhez a dolognak. Úgyhogy ez most egy nagy feladat számunkra. Legalábbis nekem az.
Ezt nem tudtam.
Így van, én meg, tehát így is azt mondta a kisebbik gyerekünk, hogy ha készül felvétel, akkor csak az édesanyja részeit szeretné megnézni, mert én indokolatlanul sokat beszélek. Így van, ez most az egyes számú kihívás. Aztán a kettes számú a Csenge pályaválasztása lesz közvetlenül utána pár hónappal, én azt gondolom, és utána így jönnek. Viszont ha egyszer egy táborba voltunk Velencén, és akkor ott kaptam egy igéslapot, az mindig benne van az aktuális autómba, és az van ráírva Máté evangéliumából való, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És azt gondolom, hogy nekünk csak ezt kell tenni. Azt a többit meg majd hárman megoldjuk.
Hát kedves testvérek, akkor van miért imádkoznunk, akkor megkaptuk. Hát akkor Isten áldja meg az esküvőt. A Lagzira kell zenekar tudok egyen.
Lehet, nem, jó, nem, de lehet, hogy én már abból kiöregettem, hogy ez ilyen lagzis történet.
Na, szóval viccet félretéve, hogy milyen csodálatosan működik az Úristen, és hogy mennyire itt van velünk, nem tudtam erről a dologról, de akkor Isten áldja meg ezt az alkalmat, és ezt a tényleg szép alkalmat, és imádkozunk ezért, hogy akkor ez a legszebb és legjobb módon össze is jöjjön. Van rá kitűzött időpont? Tehát van már elképzelés, hogy mikor szeretnétek? Hogy akkor tényleg mindent megtudjunk? És milyen lesz a ruhátok?
Hát ez az, amit mondtam, hogy ez egy nagy kihívás, amit meg kell oldani, és fogalmam sincs.
Nem tudjátok.
Nem sokára.
Nem sokára.
Igen. Decemberi időpontban
is. És én ebbe leszek.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, aki itt volt, és vannak terveink a folytatásra, hogy kiket és milyen módon hívnánk meg, de egyelőre legyen még titok, mert ez folyton formálódik bennünk és alakul, meg meglátjuk majd a decemberen, amúgy is egy zsúfolt hónap kialakul, Judit, majd megbeszéljük, hogy legyen, de én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és mivel sikerült, úgy nézem, egy viszonylag jó felvételt készíteni, én ezt eljutatom Juditnak, ezt a felvételt, és ez beszélgetés maga hallható lesz majd akkor Facebookon, vagy valahová, ahová fel tudjuk rakni. Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor Isten áldjon meg benneteket. Áldás békesség!